Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
Reklámot hallottak. Sebő. Népzenei műsor Sebő Ferenccel.
Szeretettel köszöntöm hallgatóimat. A budavári királyi palotáról szóló kétrészes műsorunk mai második részében az épület újkori feltámadásáról számolok be. A török háborúk után hosszú évtizedekig meredeztek az égre a budavári palota üszkös maradékai. A területet ugyan nemzeti kincsé nyilvánítva lezárták, de végül mégsem döntöttek az újjáépítés mellett. Eltakarították az egészet, lebontottak majd mindent, ami az egykor európai hírű királyi palotából még állt. A zárt középkori udvarokat, a kápolna altemplomát, a zsigmondkori gótikus termeket befették a romokkal. A budai vár történetének a legkilátástalanabb szakasza után, mely egyben a letiport tönkretett Magyarország sorsának a tükörképe is volt, a Habsburg házzal való lassan évszázados közjogi dulakodás eredményeképpen csak-csak fölmerült, hogy az osztrák császár egyben magyar király is, akinek illene olykor a magyar királyság területén is tartózkodni. De tény, hogy Budán a királyi fővárosban nem volt akkor erre alkalmas hely. A falak koronaszintjéig feltöltött, majd elegyengetett területen építették fel harmadik Károly korában a legelső, szerény, de befejezetlenül hagyott barokk épületszárnyat. Ennek későbbi továbbépítésével alakult ki Mária Terézia uralkodása idején a mai épület együttes legdélibb barokk épületmagja országos közadakozásból. Ebben a rendes királyi palotában már volt díszterem, avagy trónterem, az uralkodói párhoz méltó lakosztály a Dunai oldalon, kápolna, hol később a királynő által Ragúzából visszahozatott szent jobbot helyezték el. Azok számára, akik 1867 után a kiegyezés vértezetében is ezen eszme mentén tájékozottak és tevékenykedtek, jogos kívánalom és sürgető feladat lett, hogy tényleges királyi rezidenciává fejleszték a budavári palotát. Először a Mária Terézia palota U alakú udvarát zárta le Ibli Miklós a Krisztina városi szárnyal, a palotának nyugat felé történő kibővítésével. Ez a mai Széchenyi könyvtár székhelye. Itt főleg gazdasági helyiségek, konyhák, valamint a kísérő személyzet kapott helyet. Ibl 1891-ben bekövetkezett halála után Hausmann Alajos az építészekre kevésbé jellemző módon kivételes tapintattal elődje elképzelései szerint folytatta és fejezte be az építkezést. Amikor 1892-ben kiderült, hogy a királyi udvar számára továbbra is kevés a reprezentációs tér, az uralkodó megbízást adott az épület együttes további bővítésére. Hausmann ezt úgy oldotta meg, hogy a Duna felüli oldalon lévő Mária Terézia féle palotaszárnyat északi irányba áttükrözte, és így kétszer olyan hosszúvá vált keleti palota homlozat látványát a közepére épített új vertikális motivummal, egy szecessziós kupolával egyensúlyozta ki. E bővítés folytán az új épület teljes hosszában 304 méteres pompás egybenyitható teremsor létesült. Ehhez hasonló, a Versailles-i kastélyt leszámítva egyetlen királyi palotában sem volt. A külső és belső díszítést az uralkodó kívánságára a kor legjobb magyar képző és iparművészei végezték. A történelmi levegő felidézésére, miként Cagány Istvánnak a Budavári Palota című könyvében is olvasható, Szent István, Hunyadi Mátyás, Habsburg és egyéb termek épültek eklektikus történeti stílusokban. Ezek szerint bátran állítható, hogy 1905-re Európa egyik legpompásabb uralkodói székhelye állt Budán a Várhegyen, amelyre a pénzt, mint följegyezték, 31 millió koronát, a megrendelő adta, az uralkodó. Aki Hausmannnak a budavári palotával kapcsolatos műszaki leírását olvassa, megbizonyosodhat róla, hogy az ő idejében mondhatni röpke pár év alatt emelt budavári palota a korabeli magyar társadalom magas szintű művészeti teljesítménye volt. Ha a korabeli politikai szándék a magyar államiság reprezentálása mellett az uralkodóház legitimálása volt is, az a királyi palota mégis a magyar történelem különféle korszakainak építészeti betetőzése, összefoglalása lett. Amikor a látogató végigjárta, mert ne feledjük, végigjárhatta, édesanyám is mesélte, kisgyerekként milyen élmény volt számára a budavári királyi palotát megtekinteni, a magyar történelemmel ismerkedhetett. Igaz ugyan, hogy a magyar politika vágyálma, hogy a monarchiát innen kormányozzák, nem vált valóra, a magyar király és a királyné valóban kevés időt töltött a budavári palotában. De azt sem lehet állítani, hogy ebben az épületben semmi sem történt. Említésre méltó események hosszú sorra zajlott itt le, ezekről is Cagány István könyvében olvashatunk. Még 1897-ben a palota bővítés ideje alatt lakott Vilmos német császár a barokk épület dunai lakosztályaiban. Utóbb 1908-ban a kis trónteremben proklamálta első Ferenc József Bosznia és Hercegovina okkupációját. A palota falai között játszódott le 1916-ban az osztrák-magyar monarchia utolsó királykoronázásának ünnepsége. Végül 1937-ben harmadik Viktor Emánuel olasz király volt az utolsó fejedelmi vendég a nagymúltú falak között. Az első világháború után a gazdag épület egy negyed századra a monarchiából kivált független Magyarország legfőbb kormányzati székhelye lett. 200 évi elnyomatás után végre politikailag is annak a nemzetnek államalkotói képességét fejezte ki, amely anyagi áldozatával létrehozta. És az is igaz, hogy az első világháború után magyar uralkodó már nem királykodhatott a palotában. Negyedik Károly ugyan megkísérelte, de mint tudjuk, a barátságtalan fogadtatás következtében csak Budaörség jutott. Horthy Miklós kormányzóként és legfőbb hadúrként sem bátorkodott a királyi lakrészbe költözni, beérte a rezidencia gazdasági részlegével a Krisztinavárosi szárnyban. Furcsálom is, hogy manapság mégis úgy emlegetik, mint a budavári királyi palota utolsó nem szeretem lakóját, aki miatt akár az egész palota komplexum mehetne a kukába. A franciáknak eféle eszükbe sem jutna. Viccnek vennék, ha valaki azt tanácsolná nekik, takarítsák ki a Versailles kastélyt, amely 1682-től 1789-ig, azaz csak 107 éven át volt a különféle haragszomrált királyok lakhelye. A mi budavári királyi palotánk kisebb-nagyobb kihagyásokkal a 13. századtól a 20. századig, azaz legalább 7 évszázadon át szolgált királyi székhelyeként, ugyanazon az immár szakrális helynek számító várhegyen. Horthy semmit sem épített a várban. Hausmann nem az ő udvari építésze volt. A Hausmanni palota együttes egy hosszú történelmi folyamat építő tevékenységének a befejezése. Még akkor is, ha a legutolsó korszak művészeti irányzatait kritikával illetik. Már építész hallgatóként a műegyetemen sem hallatnunk mást, mint a historizmusnak, az eklektikának, de legfőképpen a szecessziónak pocskondiázását. Áll építészet. Elítélő véleményüket többen is így fogalmazták meg a budavári palotáról, persze a funkcionalizmus szemszögéből. Ez persze még megmagyarázható, bár történelmietlen álláspont. Viszont ma már nehezen értelmezhető az a nyafogás, amelyel a budavári palotára, mint az állépítészet iskola példájára, a barokkot a neobarokkal elegyítő szecesszió botrányára, az Operett Magyarország építészeti tanúsítványára hivatkoznak. A nagyvilágban ezeket az irányzatokat már jó ideje éppen úgy megbecsülik, mint régebbi korszakok alkotásait. Büszkének kellene lennünk, hogy nálunk az ezekre jellemző építményekből sok máig megmaradt. Itt van egész Budapest. Ezzel a torz logikával élve elsőként az országházat kéne kikezdeni, az aztán az igazi állépítészet barokk alaprajzon gótikus épület templomkupolával. Mondhatnák ugyan, hogy a demokrácia temploma, de annak aztán igazán nem sok hagyománya volt Magyarországon, a Steindl Imre tervei alapján emelt épület világra jöttéig. Királyság viszont létezett. Felejtsük el!
Üdvözl légy kegyelmes Szent László király, Magyarországnak édes oltalma. Szent királyok közt drága látós gyöngy, csillagok között fényességes csillag. Nekünk születél Lengyelországban, menj bűladatál, nagy csudaképpen. Másszor születél Szent Kereszt víztül, ősödnek nevén László lőn neved. Letelepedél Biharváradon, az városnak lőr édes oltalma. Templomot rakatál Szűz Máriának, kiben most nyugoszol minden tisztességvel. Te arcul teljes szép piros valál, tekintetedben embereknél kedves, beszédedben ékes, karodban erős, lámmenten te ejtesz, ki te veled küzdik. Dicsérjük magyarok, Szent László király, bizony érdemli mi dicséretünköt. Dicsérik őtet angyalok mondván, idvez légy kegyelmes, Szent László király.
Arról szép számmal vannak történelmi tapasztalataink, hogy egy-egy korszak ideológiai megfontolásokból milyen barbár módon tud elbánni elődei hagyatékával. Legjobb példa erre a vandál, avagy barbár jelentésű gótika gúnynév, amely ugyan idővel az építészet történeti írásokban előkelő elnevezéssé nemesült, de eredetileg a reneszánsz építészek megsemmisítő véleményét fejezte ki az előző kor teljesítménye iránt. A befejezetlen kölni dóm elkészült részeit állítólag csak azért nem bontották le, mert nem volt rá a városnak elég pénze. Nincs annál szörnyűbb barbárság, mint amikor a társadalom múltját megjelenítő és közvagyonát jelentő épületeken állnak politikai bosszút. Így semmisítették meg, mondjuk így szanálták, a háború után a tönkrebombázott Budapesten a Lloyd palotát, a Rácz templomot, a helyőrségi templomot, a budai magyarok középkori templomát, a Teleki palotát, vagy a budavári királyi palota még 1968-ban is álló részeit, az őrségépületet, a lovardát, a Habsburg termet, a dísztermeket, a kápolnát, a pompás kapukat, lépcsőházakat.
Hát volt egy ilyen bontási mánia.
És így járt a helyőrségi templom is.
Így bontották le. Hát a tornyát meghagyták. Gondolták, hogy ha ezt lebontják ma, akkor az is a fenéjé. Hát le akarták a Batthyány téri Szent Anna templomot, a Ferenc templomot, le akarták mind a kettőt bontani azzal a címmel, hogy ott viszik a föld alattit. Mikor a Casagrande féle gyönyörű domborművekkel ezt a dísztermét az Európa szállalnak lebontották, akkor értesítették a felügyelőséget, én ott voltam, és akkor telefonáltunk azonnal a minisztériumba, ott a Percel Károly kiment a helyszínre, és azt mondta neki a minisztériumi főosztályvezetőnek, azt mondta a pallér, ha nem takarodik el innen azonnal, akkor a fejére bontom ezt az egész szent szart. És erre is elszólalt. Ahelyett, hogy hívta volna a rendőrséget, és a pallért letartóztatta volna. Hát az olyan hatalom volt, a minisztériumi főosztályvezetőt, egy pallér elzavarja az építés helyszínéről, hát ilyen nincs.
Az újjáépítési vita során Rákosi egyszer azt kérdezte az építészektől. Csak nem akarják a kupolára a Szent Koronát is visszatenni? Lapított is mindenki a témáról. Amíg az átlagember úgy szóval semmit sem tud a budavári királyi palotáról, könnyen lehet uszítani ellene. Így estek áldozatul a háború alatt megkímélt kastélyaink is. Nem a török, nem a tatár, nem a német, nem a szovjet tette őket tönkre, hanem a felhergelt, szegény, tudatlan magyar emberek, akik nyilván elhitték, hogy a rombolástól jobb lesz az életük. A királyi palota együttes múltjáról, közelmúltbeli történetéről sincs sok információ a honfitársainknak. Szinte semmit sem tudnak róla, s amit tudnak, azt is rosszul. Az sem közismert, hogy a politika változó szándékai mellett micsoda kultúrharc folyt a szakemberek körében. Az állépítészetről és korunk nyelvezetéről szavaló építészek hogyan hozták létre az autentikus barokk eszményt hangoztatva a lecsupaszított ám a déli barokk épületész architektúrájából szerkesztett igazi, valójában sohasem volt templomkupolát. Hogy jön egy igazi barokk palotára templomkupola? Hát mi az állépítészet, ha nem ez? Talán nem véletlen, hogy egyszer, amikor Vörös Sándorral a Lánchídon sétáltunk, a budavári palotára fölpillantva a költő azt mondta: nem tudom, miért ezt a fürdőcsarnokot építették vissza, miért nem Mátyás király palotáját. Egy szóval, a szakma mindent elkövetett, csak hogy az elődök alkotásaihoz valóban kora nyelvezetén igazodó Hausmann munkáját nullifikálja. Mekkora csúsztatás ennek tükrében a Hausmann palotáról azt mondani, hogy sohasem volt épület. Az is elhangzott tekintélyes szakmai véleményként, hogy a Hausmann épület eredeti állapotában való helyreállítása elképzelhetetlen egy mai építész számára, aki csak kora nyelvén hajlandó megnyilvánulni. Akkor mi a baj a szecessziós Hausmann kupolával? Annak építésze aztán igazán kora nyelvét használta, amikor finom eleganciával beillesztette az eklektikus kompozícióba. Tragikus, hogy a palota történetéről milyen kevés ismeret van forgalomban. Azok is jó részt csak a politikai bandaharchoz használhatónak vélt elemek. Most kapcsolok csak, hogy építész tanulmányaim során nem volt kötelező tantárgya magyar építészet történet. Varga László professzor tartott fakultatív órákat, négyen, ha ültünk az előadásain. Azt sem igen tudják az emberek, hogy még a külső falaiban úgy, ahogy megmaradt kibelezett épület is a lengyeleknek köszönheti fennmaradását. Gerő László mesélte ezt is. Amikor már épp arról volt szó, hogy az egész épületet le fogják bontani, azt javasolták a pártkorifeusoknak, hogy talán a lengyel elvtársak véleményét is meg kellene hallgatni ezügyben, mert nekik nagy tapasztalataik vannak ezen a téren. Akkoriban építették vissza a porig bombázott varsói óvárost. Erre nem volt mit mondani. A lengyelek eljöttek a konzultációra, és ököllel verték az asztalt mondván, hogy képzelik maguk, hogy egy ilyen fajsúlyú műemléket lerombolnak. Tessék új funkciót keresni hozzá, és azt tenni bele. És úgy is lett. Azt persze nem mondták a lengyelek, hogy a megmaradt belsők tönkretételével ki is kell belezni az épületet.
Öreg csont, ifjú csont, rajta, rajta, rajta. Pőre panni, szárboriska, lyukas Jancsi, zörgős Miska. Öreg csont, ifjú csont, rajta, rajta, rajta. Mindenfelé csupa hú, döcög a hold a fakó. A fagyos fák kérge pattan, a jég recsen a patakban. Hé-ha-hó, hé-ha-hó, kocog a holdafakó. Nincs itt gyász, nincs itt láz, lábszárunkon, gerincünkön szerelem se citeráz. Nincs kikapós, nincs erényes, nincsen morcos, nincsen kényes. Öreg csont, ifjú csont, rajta, rajta, rajta. Amíg éltem, gazdag voltam, parádésan furikoltam. Osztozkodnak sok ruhámon, nincs egy veszett pittyke rajtam. Öreg csont, ifjú csont, rajta, rajta, rajta. Amíg éltem, szegény voltam, répát faltam, nyomorultam. Egyszer csak a répadomról az árokban legurultam. Öreg csont, ifjú csont, rajta, rajta, rajta. Amíg éltem, leány voltam, kötényemben almát hordtam. Mind megették a legények, csupa váz és bőr maradtam. Öreg csont, ifjú csont, rajta, rajta, rajta. Amíg éltem, legény voltam, leányokat csiklandoztam. Hegyes bajszom szálai közt kiliszta túra homokban. Öreg csont, ifjú csont, rajta, rajta, rajta. Amíg éltem, kövér voltam, sokat ettem és szuszogtam. A lelkem, mint nagy büdös szél szállt el, mikor megbukkattam. Öreg csont, ifjú csont, rajta, rajta, rajta.
A második világháború hozzásegítette az embereket ahhoz, hogy egy egész új műemlékvédelmet kreáljanak és új alapokra helyezzék, mert hogyha például Varsóban nem nyúlnak hozzá a városhoz és nem csinálják vissza a régi várost, akkor helyette mi van, egy lakótelep? Ehhez a lengyelek nem járultak volna hozzá, hogy az ő történelmi Varsójuk helyett egy új lakótelepet kapjanak. És el kellett volna pusztítaniuk nekik az összes földszintet, mert a földszintek azok nem fafödémesek voltak, hanem csak az emeletek, azok nem égtek ki, ott megvoltak a téglak és a kőboltozatok, és a fölött volt a második, harmadik emeletek lezúdult romja, és az alatt megvolt az összes földszint. Akkor azt is el kellett volna pusztítani. Na Isten, gyerünk, ha elpusztítottad a szőlőmet, mostan kivágom a többit is, ugye? Mire megyünk ketten? Ugye? Hát ezt kellett volna Varsóban, vagy Danzigban csinálni, ugyanezt. És nem csak a lengyeleket említem, hanem hát ott vannak az összes német városok. Hát a német épületállománynak a 60%-a pusztult el a második világháborúban. Ez az Adenauernek egy csodája, hogy 15 év alatt ezt az őrületes volument visszaállították, és a végén már nagyon szépen, és akkor már sor került arra is, hogy a városok, nem csak a műemlék egyedileg, hanem a több műemlék együtt, utcák, terek, sőt egész városok rekonstruálására sor kerüljön. Ez a városi rekonstrukció méretében az egyedi műemlékek, a katedrálisok, a grófi kastélyok, a nemesi kúriák, a magánlakások, a városházák helyett, hanem az egész város együttesének, együttes védelme, ezek az új előrépései a műemlékvédelemnek, és ezek generálisan megváltoztatták az egészet. Különösen nálunk, ahol olyan töredékesen maradt meg a történelem. Hát Angliában, ahol 1500 középkori templom van, 1500. Prágában, ahol 8 gótikus templom áll, más a helyzet, mint mi nálunk, ahol igen csak töredékek maradtak meg. Hát ezeket a töredékeket kell előhozni, és megmutatni, és megbecsülni, és restaurálni, és kiegészíteni, és bemutatni, hogy tudjuk bizonyítani azt, hogy valamikor nekünk is volt egy kultúránk, és nekünk is voltak románkori gyönyörű épületeink, mint Ják, Lébény és a többiek, Zsámbék, ugye a román stílus nem csak Franciaországban, a szülőhazájában élt, vagy Olaszországban. És ezt bizonyítani, ezt megmutatni, ezt kezelni az itteni műemlékvédelemnek, hát töredékesen. A lengyelek úgy csodálkoztak, mikor nálunk Visegrádon reneszánsz kutakat ástak ki. Hát hogy lehet reneszánszt föltárni, ásni? Hát az van ott kint, ugye, az áll kint, azt nem kell föltárni. Nálunk azt is fel kellett tárni, mert a törökök 15-ször bevették, még 15-ször feladták a Esztergomot, meg Visegrádot, hát az alatt minden elpusztult.
Thank you.
Ha valaki a távoli jövőben a középkori pincéktől az újkori padlásig, sőt, a kupoláig végigjárja majd, legyünk optimisták, az eredeti formájában helyreállított királyi palota épületeit, sok száz éves, építészetileg is parádésan megfogalmazott történelmünkkel fog találkozni. Ha egy hatalom azt ígéri, hogy ezt meg szeretné mutatni, szaván kéne fogni, és nem kiagyalt hátsó szándékokon rágódni. Ami a IV. Béla, Nagy Lajos, Zsigmond és Mátyás király uralkodása idejétől voltak éppen napjainkig épült budavári palota történelmi jelentőségének teljes körű feltárása, helyreállítása és bemutatása érdekében elhatároztatott, hosszú évekre, évtizedekre szóló program. El kellene kezdeni. És reménykedni, hogy unokáink, akik a magyar zene és tánchagyomány szálait már a kezükben tartják, tárgyi örökségünket is megtanulják becsülni, és a mindent elherdálás kóros hagyományát feledve s feladva örömüket lelik majd a befejezett szép épület együttesben. A budai királyi palota történetéről szóló kétrészes műsorunk második részét hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Sebő Ferenc.
A 2018. május 4-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.